Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Üdvözlök mindenkit, megyünk is tovább a hétvégi menetrenddel. A holnap tegnapja ezen a héten is a fenntarthatósággal foglalkozott. A kiinduló pont az ESG beszámolók világa volt, ennek kapcsán viszont fontos az oktatás is. Bősze Szilviával és Jakab Attilával, az ASPA mérnök és szakértő Kft. Ügyvezetőivel Nyuzsa beszélget.
Csak kerülgetjük itt a témát, de van egy megkerülhetetlen része ennek az egésznek, mégpedig a szakember képzés és ennek a tudásnak az integrálása a munkaerőpiacra és aztán a vállalatokra. Hogy állunk most a képzéssel? Mert ugye néhány évvel ezelőtt jó elindultak fenntarthatósági menedzser képzések különböző mélységében és nem tudom, végzettség szerint lehetett ebbe becsatlakozni, de hogy azt gondolom, hogy ahhoz, hogy valaki egy ilyen komplex feladatot felelősen menedzseri szinten el tudjon látni, ahhoz azért egy speciális tudásra van szükség. Hogy látjátok most azok a képzések, amik elérhetőek a piacon, azok mennyire biztosítják azt a fajta felkészültséget, amik szükségesek ahhoz, hogy valaki egy ESG jelentést a hazai, nemzetközi és a többi környezetben egy ágyazva különböző jogszabályoknak megfelelően tudjon készíteni?
Számos egyetem indított, illetve indít, és jelenleg is folyamatban van az akkreditációs eljárása ilyen jellegű képzést.
Ti hol fogtok tanítani?
Nem mondhatjuk el.
Illetőleg hozzáteszem, már részben tanítunk is, mert én nekem is most zárult egy képzés, ami nem egyetemi akkreditált ESG tanácsadói képzés, de egy ESG gyakorlati oktatási kurzus, úgyhogy így januártól februárig egy ilyen másfél-két hónapos kurzus, tehát, hogy vannak képzések, és fogunk oktatni, és eddig is oktattunk. Ketté bontanám. Tehát, hogy ha lehet. Az egyik az az, hogy ugye elérhetőek, és már egy-két éve elérhetőek is voltak ezek az akkreditáció nélküli, tehát hivatalos szakmai végzettséget nem adó, de felnőtt képzésként regisztrált ESG kurzusok. Több volt és jelenleg is elérhető itthon is. Én is egy ilyenben oktattam. Ezek jellemzően egy jó átfogó alapismeretet adnak. Tehát, hogy aki ezt becsülettel elvégzi, jellemzően akkor átlátja a kissé szövevényes jogszabályi és kötelezettségi hátteret, hogy kire mi vonatkozik, vagy milyen egyéb önkéntes lehetőségek vannak, hogy is kell ennek neki állni. Tehát egy jó alapismeretet ad. Én azt mondanám, hogy ez egy ilyen junior szinten belépő kategória ismeretét adja. És akkor ezzel párhuzamosan ugye elindultak, amit Attila is említett, az egyetemeken az akkreditált ESG tanácsadói képzések, ami pedig a hivatalos, a hatóság általi akkreditált ESG tanácsadóknak az egyetemi, a felsőoktatási képzése.
Attila? És ezt maga az ESG törvény indukálta, azáltal, hogy a szabályzott tevékenységek felügyeleti hatósága az rendelt témakörben. Ugye elvárják a tanácsadóktól, hogy ne csak referenciájuk, hanem a képzésük is legyen, és akkor vannak akkreditált képző intézmények, felsőoktatási intézmények, vannak és lesznek, akik megszerzik az akkreditációt, jellemzően felsőoktatási intézmények, akik indítanak egy kétfél éves, néhány száz órás képzést, ami már azért jó, mert van idő arra, hogy adott esetben gyakorlati dolgokról is több szó essen, és lehetőséget ad ennek megfelelően az interaktivitásra, és egy párbeszédre adott esetben a hallgatókkal. Tehát magukat, ezeket az akkreditált képzéseket gyakorlatilag egy szabályozói előírás húzta elő, azon túl, hogy ennek van egy nyilván egy piaci nyomásgyakorlása is ennek a kialakítására. Csak hogy hát ugye azért fordult komolyabbá ez egész, és azért több száz órás, stb. Képzések, mert a tanácsadói státusz eléréséhez ez szükséges előírás. Azért ezek nem ismeretlen fogalmak, ami az ESG-t lefedi, csak ezek így egy struktúrába foglalva, és így egységesen is mögé rakva egy konkrét elvárásrendszert és követelményrendszert és szabályzó oldalról, így már konkrétizálva lett az egész témakör.
Azt tenném, hogy ez a szakma, ez létezett korábban is. Vállalati fenntarthatósági tanácsadók korábban is léteztek, csak legfeljebb a vállalatok nem tudtak róla, vagy sokkal kevesebben tudtak róla.
Van valahol
sokkal...
egy menedzser, aki csinál
és,
valamit,
igen,
ott el van.
Sokkal kevesebben vették igénybe, mert hogy tényleg csak azok a vállalatok vették ezt igénybe, akik önmaguktól komolyan foglalkoztak a fenntarthatósággal. És igazából ez az ESG, tehát a vállalati fenntarthatósági jogszabályi keretrendszer az, ami rávilágított arra, hogy ez a szakma létezik, és így most, ahogy mondod, tehát próbálja párhuzamosan a jogszabály alkotás, végrehajtás és a szakmai háttérnek a, és szakmai végrehajtásnak a megteremtése az ilyen kicsit fej-fej mellett halad. Ezért is mondjuk nehéz az, hogy nagyon nagy felelősség van az ESG tanácsadókon szakmai szempontból a tekintetben, hogy mit tár fel a vállalat működéséből, és milyen javaslatokat alkot. Mert végül is ennek az egész kötelezettségrendszernek a kifutása az kellene, hogy legyen, hogy valós pozitív változások történjenek. Tehát ez nem egy ilyen évente egyszeri jelentéstételi kötelezettség kellene, hogy legyen, hogy na akkor június 30-áig beadjuk az ESG jelentésünket, vagy ESG beszámolónkat, hanem ez egy vállalati transformációhoz kellene, hogy vezessen, és tényleges, valós, pozitív változásokhoz. És ebben az ESG tanácsadónak nagyon nagy a felelőssége, hogy milyen fenntarthatósági témákat hogyan vesz elő, milyen problémákra tud rávilágítani, milyen megoldási lehetőséget javasol, mennyire jó tárgyaló például, hogy az adott vállalkozást mennyire ambíciózus, de reálisan megvalósítható célkitűzések felé tereli a javaslataival. Ezekben óriási szakmai felelőssége van az ESG tanácsadónak, viszont a jogszabályi kötelezettség miatt az ESG tanácsadói kör az nagyon kezd elszaporodni és felhigulni, mert hogy hirtelen igény van rá, és azt megtalálni, hogy kik azok a szakemberek, akik eddig is ezzel foglalkoztak, tehát hogy már korábban is megvolt és megvan a szakmai kompetenciájuk a vállalati fenntarthatóság terén, és ki az, aki most kurzusokkal fel tornázta magát ESG tanácsadóvá, és úgy kezd el dolgozni ebben a szakmában. Itt a vállalat oldaláról egy nagyon nagy, nagyon fontos, hogy egy jó döntést hozzon. Pont ez így a képzésekhez kapcsolódik. Tehát, hogy mivel annak nincsen jogszabályi háttere, hogy milyen végzettséggel kell rendelkeznie valakinek, ugye az akkreditált ESG tanácsadóknak kell akkreditált ESG tanácsadói képzést végezniük, de egyébként vállalati ESG felelősöknek nincsen meghatározva, hogy milyen háttérrel, milyen képzettséggel kell rendelkezni. Tehát, hogy itt nagyon fontos, hogy a jó, a megfelelő szakembert válasszuk.
Így van, és hogyha valaki ebben gondolkodik, akkor szerintem az átmeneti időszakban mindenképpen érdemes egy tanácsadói cégnek a segítségét igénybe venni, addig, amíg nem áll rendelkezésre ez a megfelelő szakember, vagy nem olyan mélységű a tudása ahhoz, hogy jó irányba menjenek, vagy lehet, hogy az irányok kijelölésében például nagy felelőssége van egy ilyen tanácsadó szervezetnek, szolgáltatónak, és aztán később már a megvalósításban lehet, hogy egy belső munkatárs is tud segíteni. Szóval ezek azért egy picit ilyen összemixelhető folyamatok valószínűleg a hatékonyság miatt.
Igen, tehát a bázis évnek a jelentés és beszámolójának az elkészítése, tehát az első, ami a vállalat életében
ami
készül.
Ami most lesz majd
ami most lesz, ahogy ugye különböző vállalat körök bekapcsolódnak a jogszabály szerinti jelentéstételbe és beszámolókészítésbe. Tehát, hogy az első évnek a jelentés tétele, jelentése, beszámolója, az egy kardinális kérdés, mert ez a bázis év, minden aztán ehhez lesz mérve. Tehát az egész ESG jelentéstételi rendszer az úgy van kialakítva, hogy a vállalat önmagához van mérve. Tehát a bázis évhez képest, és a bázis évben kitűzött célkitűzésekhez képest, hogyan halad a fenntarthatósági átalakulás útján. Ez egy kardinális jelentéstételi év, mindegyik vállalat életében, amikor a bázisév jelentését elkészül, ekkor kerül lefektetésre az teljes alaprendszer, tehát a vállalati fenntarthatósági alaprendszer, illetőleg a célkitűzések, intézkedések és az egész fenntarthatósági átalakulási ütemterve a vállalatnak rövid távra, középtávra, illetőleg hosszú távú kitekintéssel ekkor készül el. Úgyhogy igen, ez javasolt, hogy ilyenkor már rutinnal rendelkező szakembert vonjanak be, és utána pedig vállalatmérettől, erőforrástól, stb. Függ, ahogy Attila is említette, nagyobb vállalatoknál általában meg lehet a forrás arra, hogy mondjuk kiépítsenek egy saját részleget, akik tudják ezt működtetni. Kisebb vállalatméretnél, ahol mondjuk nincsen akkora profitráta, hogy erre tudjanak egy külön részleget fenntartani, ott lehet, hogy megmarad az a funkció, hogy az ESG tanácsadót bevonja a vállalat a jelentéstételek készítésébe, és házon belül pedig van ennek egy felelőse, aki koordinálja, aki előmozdítja, aki a megvalósítást is egyébként a mozgatórugóként életben tartja, mert hogy itt évközben is megvalósításról van szó, nem csak ugye egy jelentéstételről.
Sőt, a hazai ESG törvénybe be is került egy olyan passzus, valamikor a közelmúltban, hogy azt hiszem idén évelején változtatások kapcsán, hogy a nagyvállalatnak kötelessége a KKV beszállítóit ingyenesen edukálni. Tehát valamiféle felelősséget helyezett a nagyvállalatokra, és hogy egyáltalán a KKV-ket tájékoztassák ilyen szinten. Másik, ami még eszembe jutott, hogy, és nagyon fontos, hogy az egész szabályzói struktúrában ezt az egészet nem szabad úgy felfognunk, mint egy statikus rendszer. Mert folyamatosan fejlődik az SRS-nek is, ki fognak jönni a szektoriális standardjai az elkövetkező években, és arra is számítani lehet, hogy nyilván bizonyos mutatók, bizonyos szakmai protokollok változni, konkretizálódni, fejlődni fognak, tehát ezt folyamatosan figyelemmel kell követni, és a vállalati életet is ennek megfelelően módosítgatni. Tehát ez mindenféleképpen egyfajta figyelmet, erőforrást fog igényelni. Tehát ezt csak azért mondom, hogy az elkövetkező évek azok dinamikus évek lesznek, és erőforrás igényes évek szakmailag ezt az egészet adaptálni és felfogni, és stb. Stb.
Igen, úgyhogy ha valaki most szeretne bekapcsolódni ebbe a nagyszerű irányba, akkor szerintem mindenképpen érdemes képeznie magát, mert nagyon nagy lehetőségek, potenciálok vannak szerintem ezen a területen, akár vállalati oldalról, akár pedig külsős tanácsadói tekintetben.
Abszolút egyetértek vele, hogy ez egy annyira felfutó téma, hogy érdemes vele foglalkozni, mind kötelezetti oldalon, mint pedig potenciális szolgáltatói oldalon. És ugye az is nyitja a relevancia ollót, hogy ugye eddig a nagyvállalatokról beszéltünk, de ahogy itt Attila behozta a beszélgetésbe, hogy a nagyvállalatoknak van egy kötelezettsége, ugye az ESG törvényben előírva, hogy a beszállítói képzésével foglalkozzon, mert hogy, és itt jön a KKV érintettség, és ez még jobban kinyitja ugye az érintettségi ollót, hogy az ESG törvény szerint ESG beszámolóra kötelezett vállalatoknak el kell végezniük egy beszállítói láncukra vonatkozó fenntarthatósági kockázatelemzést. És így a KKV szektor az érintett az ESG beszámolókhoz gyakorlatilag ilyen ESG, tehát fenntarthatósági adatszolgáltatásra, mert hogyha van olyan megrendelője, aki ESG beszámoló kötelezett, akkor az a megrendelője az adatokat, ESG, tehát fenntarthatósági adatokat kérhet tőle a beszállítói lánc kockázatelemzése során. Tehát a KKV egészen mikrovállalat szintig le van írva a hazai jogszabályokban, tehát az ESG törvénynek a végrehajtási rendelete a 13/2024-es STFH rendelet tételesen leírja, hogy vállalat mérettől függően mikrovállalkozás, kisvállalkozás, középvállalkozás, nagyvállalkozás esetében a beszállítói lánc fenntarthatósági kockázatelemzése során tételesen milyen ESG adatokat kell szolgáltatni az ESG beszámolás kötelezett vállalati megrendelő számára.
Bősze Szilviával és Jakab Attilával, az ASPA mérnök és szakértő Kft. Ügyvezetőivel Nyó Zsuzsa beszélgetett. Ez volt a Holnap tegnapja, a hírek után pedig már közelebb a matematikához, azonnal jövünk vissza a következő állomással, maradjanak velünk itt a trend.